Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban egy szülők által nagyon kedvelt témát feszegetünk, mégpedig a DAC, a HISTI, a szófogadatlanság fogalommal foglalkozunk. Akinek gyermeke van, az azt gondolom, hogy átélte ezt a DAC korszakot, és ha nincs is gyermekünk, biztos, hogy összefutottunk már olyan helyzettel, amikor látjuk, hogy tündéri, édes kis, coffos kis, fidresfodros szoknyában lévő kislányok, vagy kis vagány kisfiúk igazi kisördökként viselkednek a boltban, az utcán, a játszótéren, és a szülők csak kapkodják a fejüket, és azt sem tudják, hogy miért is van ez, és a gyerek miért mondja mindenre azt, hogy nem, 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 és miért veri magát a földhöz. Ez a DAC korszak, ami tulajdonképpen 1 és 3 éves kor közé tehető, és hogy mit is kell tudnunk erről a DAC korszakról, és hogyan is kell ezt jól kezelni, arról mai vendégemmel, Rigó Zsuzsa pszichológussal beszélgetünk. Zsuzsa, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban.
Én is köszöntelek téged, Márti, és a Halas Rádió hallgatóit is sok szeretettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást és a jó témát.
Hát akkor csapjunk bele a közepébe. Hát mi is ez a DAC?
Hát igen, maga a DAC korszak és a DAC az, ami a legesleg gyakoribb fogalom a szülők körében, vagy ami legelőször elindítja a szülőben a segítségkérés.
A legismertebb fogalom.
Igen, amikor a tündéri kis vigyorgós babából lesz egyszer csak egy mindenért síró, kiabáló gyerek. Igazából ez ekkor történik, ebben a korban történik az, hogy a gyerek rájön arra, hogy jé, neki van a szülőtől független akarata is, hogy ő is tudja azt mondani, amit eddig neki kismilliószor kellett hallania, hogy nem, ugye a két jellemző szava van, az én és a nem. Tehát ezek naponta több milliószor előfordulnak.
De akkor ezt tudatosítsuk a szülőben, hogy ez egy teljesen normális dolog.
Igen, igen. Tehát ennek pontosan az a lényege, mert korszakról beszélünk, hogy ez egy tanulási folyamat. Tehát igazából ha a gyerek belép ebbe a HISTI korszakba, akkor azt szoktam mondani, hogy ez iskola érettséget jelent a tanulási folyamathoz, és akkor most már a gyerek elkezdi tanulni az önállóságot, tehát önállóként értelmezi magát a szülőtől, elkezdődött egyfajta külön identitás megfogalmazása, és keresi a határokat, próbálja úgymond a saját akaratát is megfogalmazni, megismerni, a határokat, hogy meddig mehet. Ugye eleve már egy központi fogalom a kíváncsiság a DAC korszakban, hogy kinyílik előtte a világ, és kinyílik előtte annak a lehetőség, hogy mennyi mindenre lehet hatással. Tehát ez egy borzasztóan aktív tanulási időszak. A szülőknek sokszor pont azért nehéz, mert rendkívül sok energiát emészt fel, tehát ugyanúgy, mint ahogy a tinédzserkor is a szülői energiából táplálkozik, ugyanúgy a DAC korszak is a szülői energiából.
De szép megfogalmazás ez.
Igen, próbálom szépen is, és udvariasan mondani. És nem csak, hogy természetes velejárója ennek az életkornak, hanem hasznos is. Tehát ezt az a szülő, aki benne van ebben a korszakban éppen, annak ezt nagyjából hiába mondjuk, mert őt ez nem nyugtatja meg, ez később fog látszódni egyébként, hogy mik azok a folyamatok, amik itt végbe mentek, és helyesen végbe mentek igazából. Úgyhogy, hát úgy igen, tehát olyan 1 éves kor körül kezdődik ez a kis felfedező, ez a kis kíváncsi én. Viszont az agynak az a területe még, ami az összefüggésekért, a kritikus gondolkodásért, probléma megoldásért felel, az viszont még nem fejlődött ki, ezért ilyen kis szeleburdi még a gyerek kíváncsisága, mert hát nem együttemben fejlődik az agy minden területe, és akkor ez okozza úgymond a problémákat és a konfliktusokat a szülőknek, ami logikátlannak tűnik sokszor.
Ugye a DAC korszakot sokan azonosítják, amikor a gyerek azt mondja, én akarom, így akarom, vagy nem akarom, vagy én szeretném, meg az én szeretném, az már lehet, hogy az már nem is élő mondat, de ez az én akarom, ez jellemző?
Igen, és próbáljuk is ugye a gyerekbe ezt elnyomni, hogy maximum szeretnéd, de tulajdonképpen ez jó, mert pont ez a baj, hogy felnőtt korunkra már így a motiváció az bennünk lankad, és mi is már mindent csak szeretnénk, de és valljuk be, azért csodálattal nézzük a gyerekeket, hogy olyan dolgokat, ami kivitelezhetetlenül, azt akkor is akarja, és nem csak szeretné. Nem feltétlenül azzal van baj, hogy ő azt akarja, vagy akarattal rendelkezik, uh-huh. vagy hogy ő erre képes, hanem a probléma abból szokott adódni, hogy ő ezt hogyan reagálja le, hogyan kommunikálja le, és erre még neki nincsen megfelelő eszköze, uh-huh. hogy ő ezt szépen leüljön, és azt mondja, hogy anya, én ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt szeretném. Még nincsenek meg hozzá a szavai, nincsenek meg hozzá a kommunikációs, verbális eszközei, és akkor ebből lesznek különböző viselkedés problémák általában.
Az elmúlt napokban jött velem szembe egy cikk, ami pont erről az akarom és szeretném szó alkalmazásáról szólt, és pont ezt emelte ki, hogy az akarom és a szeretném között, amit te most elmondtál, hogy mennyire fontos, hogy szabad-e azt mondanunk a gyereknek, amikor azt mondja, hogy én akarom, ezt akarom, hogy akkor azt mondjuk nem akarom, hanem szeretném. Neked erről mi a meglátásod?
Igen, azért folytatjuk el a gyerekben ezt az akaromot, mert abban a korban használja ezt a gyerek, amikor nem megfelelően Igen. kommunikálja az akaratát, és igazából maga a móddal van uh-huh. problémánk, azért próbáljuk ezt, de hát nyelvtanilag is érezzük a különbséget, hogy a szeretném az egy feltételes mód. Igen. Tehát akkor szeretném, ha. Míg az akarom, az azt jelenti, hogy akarom most, és nincs feltétel, mert akarom. Én nem tudom, én akarom az ötöst évvégén, vagy én akarom azt a munkát, én akarom azt a fizetést, és nem szeretném, ha, hanem most is nekem arra szükségem van.
És hogy mit kell még tudnunk a DAC-ról, a hisztiről és a kezelési módokról? Ha velünk maradnak, akkor erről folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal, a hisztiről, a DAC-ról és a kedves rokonaikról még. Ugye megbeszéltük, hogy mi a DAC, és hogy ez egy természetes fejlődési folyamat a gyerekek életében. De hát van ennek egy mellékága, azt gondolom, amit úgy nevezünk, hogy hiszti. Mi is ez a hiszti?
Hát a hiszti egyébként nagyon szépen meg lehet definiálni. Uh-huh. Ugye a hiszti az egy érzelmi kitörés, amikor a gyerek a frusztrációját és a haragját intenzíven és sokszor nem kívánatosan uh-huh. fejezi ki. A hiszti az lehet verbális is, de ugye a gyerekkorából fakadóan inkább még így a testével, megviselkedésével kommunikálja le, és általában így a felnőttek számára teljesen logikátlan reakcióval, és olyan esetekben, vagy olyan szituációkban, amikor nem is számítunk rá, mert mondjuk 2 perccel ezelőtt még az nem volt zavaró, és most meg már zavaró, vagy tehát ez a van rajta sapka, akkor uh-huh. az, ha nincs, akkor az. Úgyhogy lehetetlen úgymond felkészülni rá, hogy most éppen mi az, ami majd az, hát nem is biztos, mert a fő ok az nem mindig az, ami miatt jön uh-huh. a hiszti, hanem az a mankó, úgymond ahhoz, hogy ki tudja fejezni a frusztrációját.
Mivel tudja kifejezni? Mik azok a megjelenési módok, amivel a gyerekek kifejezik a frusztrációjukat, mondjuk földhöz vágja magát?
Hát leginkább ellenszegüléssel szerintem, tehát valamilyen viselkedéses ellenszegüléssel, uh-huh. ugye a nem és egyéb, de vannak nyilván olyan testi kommunikációs technikáik is, hogy földhöz vágják magukat, igen, okoznak kárt is maguknak, vagy a környezetükben lévőknek, vagy tárgyaknak, és akár, hogyha ez a szülőknek ez hatalmas félelme, hogyha a DAC korszakra esik a kis testvér érkezése, akkor sokszor a kis tesó a célpont ennek a frusztrációnak, és akkor félteni kell, hogy esetleg bántja a kis testvért. Úgyhogy elég szélsőségekben is be is át tud csapni, úgymond a hiszti. Itt igazából az a kérdés, hogy mi a célja a gyereknek, tehát mi az, ami kiváltja, és mi a célja a hisztivel, a valós célja a gyereknek, mert nem feltétlenül biztos, hogy neki az miatt a nyalóka miatt ömlött össze a világ, nem feltétlenül biztos, hogy ő most tényleg azért omlott össze, mert
csapkába akart lenni, vagy nem akart csapkába
nem
lenni.
Nem szedheti föl a metlakit, uh-huh. mert nem bírja, meg tehát ilyen apró dolgok. Nem veheti ki a szennyesből a koszos ruháját, hogy azt húzza föl, és egyéb még olyan, már így utólag jókat lehet mosolyogni, de akkor ott abban a pillanatban úgy a szülők nem, csak már ahogy később elmesélik, hogy mikért tudnak a gyerekek sírni, meg hisztizni. azok nem épp logikusak, és nem nyilván azok nem az igazi okok, amik ezt kiváltják.
Mit tegyen a szülő, amikor van egy ilyen dükkitörés, egy ilyen hisztikitörés?
Fontos azt megemlíteni szerintem, hogy ugye de a hiszti is a gyerekkor természetes velejárója, és nem pedig a szülői nevelés mércéje. Uh-huh. Általában ott csúszik el az egész, úgymond a szülő reakcióján. Nem feltétlenül. Tehát ez is a szülőnek egy stresszforrás, és a stresszforrásnál azt szoktuk mondani, hogy nem maga a stresszforrás az, ami probléma, mert valakit mondjuk stresszel az, hogy behallatszik a harangszó, valakit nem, hanem maga a reakciónk az, ami frusztrációt okoz, nem pedig az, ami kiváltja a frusztrációt. És ugyanígy van a hisztinél is, hogy a szülő reakciója az, ami itt ebben a helyzetben jelentőségteljes, de ez nem azt jelenti, hogy most, hogyha a gyerek hisztizik, akkor az a szülői nevelés csődje, mert egyáltalán nem függ a szülőtől. Egyáltalán nem függ az, hogy most a dac korszakban a gyerek hisztizik, vagy nem hisztizik, mert ez egy teljesen természetes dolog, és természetes, hogyha hisztizik, ettől nem lesz úgymond a szülő rossz szülő, viszont azért nehéz kezelni ezeket, mert nyilvános helyen történik, akkor szégyelli, ő is feszült lesz, elszakad nála a cérna, esetleg elveszíti a fejét, a türelme, szülői türelmetlenség ilyenkor így elillan teljesen, esetleg még a családon belül is konfliktusokat eredményezhet így a szülők között is, és a másik meg ugye, ami, hogy elvárná már a szülő a gyerektől, hogy saját maga jól tudja kezelni az érzelmeit, hiszen már nagy, de hát hogy tudná szegény, amikor még nincs meg hozzá az eszköze. Úgyhogy ez a szülőnek, megint csak a szülőnek a feladata, hogy ő adjon lehetőségeket, és tanítsa meg úgymond a gyerekét arra, hogy hogyan tudja megfelelően az érzelmeit kifejezni, mert a hiszti, a dac, az általában egy érzelmi túlterheltség esetén jön elő. Tehát nem az a probléma, hogy nem kapott szívószálat a pohárban, hanem az, hogy már érzelmileg annyira túlterhelődött, és akkor majd beszélünk az okokról, hogy mi az, ami ki tudja váltani ugye ezeket a hisztis periódusokat, és ezek lesznek azok, amik ellen úgymond a szülő tud tenni, hogy ne. Tehát nem feltétlenül akkor ott tűzoltásként az a fontos, hogy most a hisztit megszüntesse, ami nem is biztos, hogy jó, mert jó, hogyha kijön a gyerekből a frusztráció, tehát hogyha lehetőség van rá, akkor hagy szóljon. Nem feltétlenül erről van szó, hogy meg kell ezt a viselkedést szüntetni, akadályozni, másítani, illetve pont ez az, hogy másítani, másképpen fejezze ki, más eszközökkel fejezze ki az érzéseit, azt, hogy mit szeretne, és mit akar.
Egy nagyon klasszikus kérdésem van. Miért hisztéznek a gyerekek legfőképpen az anyukájuknak? Csak az anyukájuknak.
Ó, hát ez igen, megtiszteltetés.
Kedves édesanyák, ezt vegyétek megtiszteltetésnek.
Általában ez senki nem szokott vigasztalódni, de ez tényleg egyébként egy pozitív. Meg kell védenem az apukákat, már egyre több apuka is tapasztalja egyébként ezt a csodálatos kötődési stílust a gyerekekről, mert ilyenkor arról van szó egyébként, hogy a gyerek ott fogja magából ezeket kiadni, ott adja ki a frusztrációját, ahol teljesen biztonságban érzi magát. Az a gyerek, akinek aki felé a szeretet, az elfogadás, a pozitív érzelmek a szülőktől valami feltételhez kötöttek, szeretlek, ha jól kell viselkedni, meg kell felelni, az a gyerek nem fog. De ő benne ez a fejlődés nem is tud végbe menni, tehát ő ott el fog akadni ebben a fejlődésben, tehát az nem is jó, hogyha ez nem jön, úgymond ki, ezen a szakaszon nem megy végig a gyerek, és általában ezt azoknak a személyeknek az asztalára teszi, akikhez legjobban kötődik, akik mellett legjobban biztonságban érzi magát, úgymond a gyerek. Van, én azt szoktam, hogy kétféle gyerek van, az egyik az, aki otthon jól viselkedik, az óvodában rossz, a másik pedig, aki otthon rossz, és az óvodában jó.
Itt említetted a kiváltó okokat, a következő részben akkor a kiváltó okokról fogunk beszélgetni, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal, a dacról, a hisztiről. Ugye az előző részekben beszéltünk a dacról, a dackorszakról, a hisztiről, és hogy a A hiszti az egy természetes velejárója a gyermeki fejlődésnek. És itt említetted, hogy a kiváltó okok, hogy sokszor a hiszti, a dalc az nem is azért történik, amit éppen a gyerek közvetít, de akkor mik is lehetnek ezek a kiváltó okok, amik előhozzák a gyermekekből ezeket az érzelmi reakciókat?
Ez azért nagyon jó kérdés, mert fontos megérteni a gyereket, hogy miért csinálja ezt, mert az az elsődleges, amit a szülőnek meg kell magában fogalmaznia, hogy ez a gyerektől nem szándékos, nem ellene szól, nem ő váltotta ki, hanem teljesen más okai vannak, és nem, ez a gyereknek sem jó, és ő sem élvezi. Tehát ez senkinek nem jó, és nem manipulatív célból teszi, ő nem azért hisztizik, hogy megszerezze azt a nyalukát, teljesen más van a dolgok hátterében. A leggyakoribb ok az a felgyülemlett feszültség, ugye olyan biológiai és agyi és minden téren változások, ugye az agy érzelmileg érintett területei rohamtempóban ilyenkor elkezdenek fejlődni, míg a viselkedés szabályozásért felelős agyi területek, ugye a prefrontális kéreg, az még nem kezd el, az majd csak később, és akkor is nagyon lassú tempóban fog majd fejlődni, nincsen összhangban a kettő, ezért van az, hogy azt a hatalmas nagy érzelmi túltengést a gyerek a viselkedésével nem tudja kontrollálni. Tehát a főszerepet, a viselkedés szabályozást más fejletlen agyi területek próbálják, úgymond leszabályozni. Ez olyan, mintha nem tudom, egy gyárat az egyik gyári munkás vezetne, nem pedig a vezető nincsen meg hozzá sem a tapasztalata, sem a rálátása, a szaktudása hozzá, és akkor ebből lesz egy hatalmas nagy káosz. Most a gyerek agyában is körülbelül ez történik. Ok lehet még a mai világban eléggé a kevés mozgás, vagy a gyereknek ugye a fizikai aktivitásának a korlátozása, a túlingereltség, ami ugye itt a rohanó világban a túlpörgő környezet, a kütyük, a vizuális ingerek túlzott fogyasztása.
Hát meg ugye a rajzfilmek, amikről beszélgettünk, a nem megfelelő rajzfilmek.
Nem megfelelő mennyiségű, mennyiségben való fogyasztása. Akkor kihozhatja ezt valamitől való félelem, valamitől való szorongás is. Ezek mind olyan érzelmek, amiket a gyerek még nem tud úgy kihozni, nem tud értelmezni egyáltalán, és nem is tudja ő kifejezni, és így jönnek ki, ilyen viselkedés formájában jönnek ki. Úgyhogy fontos megérteni, hogy mi állhat mögötte, mert úgy tudjuk a legjobban megakadályozni, meg megszüntetni is. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk a gyerek aznap keveset mozgott, akkor a legjobb az, hogyha van otthon egy trambulin, és kiküldjük a gyerekeket oda egy órát ugrálni, és akkor, mikor bejön, akkor már lehet, hogy nem lesz hisztis, mert jól kiadta magából a stresszt meg a feszültséget, vagy még esetleg az is ok lehet, ugye, hogy valamitől fél, vagy valami szorongást okoz neki, és ez annyira felgyülem lett ő benne, hogy egyszer csak így kirobban, és akkor a szülő azt sem tudja, hogy miért van ez, és miért történt, ugye, mint említettem, egy biztonságos környezetben fogja magából kiadni. Lehet, hogy otthon fogja kiadni azt a feszkót, amit az óvodában egy kis barátja okozott neki. És akkor rögtön megnyilvánul egy hisztibe, meg hát ugye a kevés alvás például. Uh-huh. Tehát ilyen fizikai okai is lehetnek, hogy nem volt délre pihenő. Szokták tapasztalni a szülők, hogy akkor este felé már hisztisebb a gyerek. Úgyhogy lehetnek fizikai oka is. Ezért nagyon fontos az, hogy ne csak kezelni akarjuk a hisztit, hanem nagy hangsúlyt fektessünk már a prevencióra, és hogy minél kevesebb ok legyen, úgymond a hisztire és az ilyen viselkedésre.
Ezek a kiváltó okok teljesen érthetőek, de mondjuk az édesanya, aki ott van a boltban, és a gyerek nagyon-nagyon-nagyon komoly erőt fektet abba, hogy tudomására hozza az édesanyjának, hogy de ő bizony csokit akar, vagy egy Kinder tojást, és ezt hisztivel, rudosással, csapkodással, esetleg a hanyat vágja magát. Mit tegyen konkrétan a szülő? Megvegye? Ne vegye? Kicipelje a boltból? Tehát, hogy konkrétan mit tanácsolsz a szülőknek ebben a helyzetben, hogy mi a célra vezető?
Ugye minden hiszti, meg minden szituáció, meg minden gyerek különböző, tehát így nagyon nehéz egy egységes tanácsot adni, de függetlenül attól, hogy úgymond nem a szülő ellenirányul ez a viselkedés, mégis ő az, aki ezt tudja irányítani, ő a felnőtt, ő alkalmas rá, fejlettségét tekintve is, meg ugye a hisztikezelést is lehet tanulni, és kell is a gyereknek tanulni a saját viselkedését szabályozni, úgyhogy teljesen szituációtól függ, az viszont minden helyzetben én azt gondolom, hogy nem túl célra vezető, hogyha a szülő elkerülő viselkedést tanúsít. Ugyanis azzal nem fogja megtanulni a gyerek, hogy tudja az akaratát kifejezni, rögzülni fog ez a viselkedés, el fog húzódni a DAC korszak, ami megint csak különböző személyiségzavarokhoz vezethet majd, és nem tud ezen a fejlődési szakaszon túllépni, és rövid távon lehet, hogy ott akkor azt a csatát megoldottuk, abban a pár percben az tök jó lesz, de hosszú távon viszont nagyon nagy kárt csinál az a szülő, aki beleesünk, mindenki beleesik szerintem abba, hogyha hisztizik egy gyerek, akkor egyszerűen már nincs energiája, és muszáj, tehát ugyanúgy, mint a kütyüknél is, hogy valamennyit, tehát itt most nem erről van szó, de sokszor találkozok a szülőknél ezzel, amikor így próbálok tanácsot adni, hogy oldják meg, és igen, azt is próbáltam, de nem vált be. Hát mivel ez egy folyamat, ezért nagyon sokáig kell ezt tanulni ahhoz, hogy berögzüljön, és ugyanígy a szülőnek, hogyha elkerülő a viselkedése, az is ugyanígy a folyamatban rögzíti a gyerekben. Ezt főleg, hogyha arról van szó, hogy megkapjon valamit, akkor még jutalmazzuk is ezt a viselkedést, tehát legközelebb is majd ehhez fog nyúlni, mert emlékezni fog, hogy múltkor is ezt csináltam. És legközelebb nem adjuk meg, akkor még tovább-tovább fogja ezt fejleszteni, és akkor még nagyobb probléma lehet ebből.
Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal, a dackószakról, a hisztiről.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal, a dacról, a hisztiről. Ugye itt az előző részt egy konkrét esettel próbáltuk befejezni, amikor is arra próbáltál rávilágítani, mit is lehet tenni egy ilyen érzelmi, heves érzelmi kitörés esetében. De bennem itt motoszkál a kérdés, ugyanis olyan sokszor hallom, megüti a fülem boltban, amikor ilyen esetekkel, hogy na majd otthon ezért megkapod a büntetésed. Vagy látom, hogy a szülő engedékeny vagy következetesen beleáll a helyzetbe, és megpróbálja, hogy de most ezt nem vesszük meg, vagy majd holnap, tehát hogy mikor, mit tegyen a szülő, és akkor egy kicsit erről a hiszti büntetéséről, hogy mit is kell erről tudni. Érdemes-e alkalmazni, milyen kárt tehetünk vele, jó-e?
Hát mivel ismerjük az okokat, a kiváltó okokat, meg tudjuk, hogy a gyereknél ez nem szándékos, és nem a szülő támadására van neki ez eszközként, ezért egyértelműen nem a büntetés az, ami segít. Egyébként is én azt gondolom, hogy így főleg a fejlődésbeli történéseknél, tehát amikor a gyereknek a viselkedését valamilyen fejlődés motiválja, egy tanulási folyamat részeként, ott mindig úgy gondolom, hogy a jutalmazás a célra vezetőbb, nem pedig a büntetés. Hogyha mondjuk a gyerek hisztizik, és figyelmet akar, és nem tudom, és akkor a szülő úgy próbálja ezt megoldani, hogy ha ráfigyel, akkor tudja, hogy jutalmazza, és akkor legközelebb is hisztizni fog, mert akarja a figyelmet. Uh-huh. Például, ha ott egy kis tesó, vagy ott a kis tesó, ugye akkor is előfordul ez, hogy figyelmet akar. De ha mondjuk a gyerek úgy akarja azt a figyelmet kiharcolni, hogy kiszalad egy autó elé, hát nincs az a szülő, aki ezt figyelmen kívül hagyná, meg nagyon kevés az a szülő, aki hirtelen tehetetlenségében és frusztráltságában nem csap rá a fenekére mondjuk, ami totálisan helytelen, mert nem szabad a gyereknek ezt a viselkedését még ezzel is büntetni, mert pluszban még a frusztrációját csak erősítjük, nem fogja magából kiadni, csak gyülemlik benne tovább, és akkor kicsit később még nagyobb bomba fog robbanni valószínűleg. Tehát a büntetés az mindig egy szülői tehetetlenségből, eszköztelenségből adódó reakció tulajdonképpen, amikor a szülő úgymond nem tudja, vagy tehetetlennek érzi magát, hogy már most így utólag mit tud. Sokkal fontosabb az, hogy a megfelelő viselkedés, tehát hogyha megfelelően kommunikálja az érzelmeit, azt jutalmazzuk következetesen általában. Amikor jól csinálja, akkor azt mindig jutalmazni. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak letiltsuk a viselkedést, hanem kapjon alternatívát arra vonatkozóan, hogy hogyan lenne ezt helyes kommunikálni, hogyan lenne ezt helyes kiadni magából. Mert akkor így fogja megtalálni az állandó tiltással, azzal megint csak a frusztrációt, meg a feszültséget fogjuk, mert azzal nem adja ki magából a feszültséget, csak gyülemlik, kellenek neki alternatívák, meg nagyon fontosak a korlátok, mert azért feszegeti a határokat, mert igénye van arra, hogy megismerje, hogy hol vannak a korlátok. Ezeket a szülőnek kell következetesen fölállítani. Tényleg nagyon fárasztó egyébként, meg nehéz. Nehéz ezt szülőként és következetesen, és tudom, hogy a következetes nevelés az a nagykönyvben létezik, mert nem lehet egy szülő mindig következetes, ez kizárt dolog, mert ő is elfáradhat, és ő is emberből van, de amennyire csak lehet törekedni erre, hogy mindig azok a tiltások és szülők között is valamilyen szinten legyen összhang, hogy ugyanazok a dolgok férjenek bele, és ugyanazok legyenek tiltás alávonva. És azokon a korlátokon belül viszont engedje a szülő, ahogy a gyerek kiélje a kíváncsiságát, hogy próbálgathassa az akarat önérvényesítését, ott kapjon különböző alternatívákat, irányítási lehetőségeket. Mert ott tudja megtanulni azt, hogy milyen határokon belül tud ő önérvényesíteni. És mind a kettő fontos.
Mondjuk egy ilyen nagy hisztinél, ha erővel akarunk véget vetni neki, tehát hogy azt mondjuk, hogy mint mondtad, hogy esetleg kirángatjuk abból a érzelmi állapotból. Nem merülhet fel, hogy a gyerek mondjuk még makacsabb lesz? Tehát, hogy azt mondom neki, hogy már pedig nem veszem meg neked akkor sem ezt a csokit, akkor a gyerek még hangosabban fogja mondani, de én csokit akarok? Vagy esetleg az akaratát, az én akarom tudatát törjük le, vagy ahogy az előbb is beszéltünk róla, tehát nem áll fönn mondjuk ez a veszély?
Én azt mondom, hogy inkább konfrontálódjunk, mint elkerüljünk. Persze, tehát a szülői ellenállás, dac, frusztráció, az csak növeli még inkább a gyerekben. Tehát, hogyha beleszállunk a konfliktusba, akkor úgymond a gyerek már le tudja játszani úgymond a meccset, ha mi is beleszállunk. De meg kell neki tanulnia a konfliktusokat is kezelni, a konfliktusokban is részt venni. Tehát, hogy az a jó, hogyha a szülő ezt jól tudja kezelni, és úgy száll bele ebbe a helyzetbe, és akkor azt tudja megtanulni a gyerek, hogy tudom én a nézetkülönbözőségeket, a konfliktusokat, hogy tudom én ezeket jól kezelni. De hát nagyon nehéz nyilván ilyenkor higgadtan, tehát általában, amikor a szülő drasztikusan lép fel egy ilyen helyzetben, az a saját frusztráltsága miatt van, és mivel már a szülő is frusztráltan megy bele ebbe a helyzetbe, azzal a gyereknek még csak növekszik a frusztrációja, és akkor... Tehát azért a konfrontálódás és konfrontálódás között is van különbség, hogy ezt hogyan csinálja.
És csak egy rövid kérdés, egy rövid válasz. Amikor én a lányaimmal, nekem két lányom van, és nagyon sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy reggelén kikészítettem a ruhát, és jött a, hogy ő nem ezt a harisnyát akarja, ő nem ezt a cipőt akarja, és én megpróbáltam. Érdemes ezekbe belemenni, vagy ezek nem fontosak? Tehát az, hogy akkor menjen abba a harisnyába, amit őt akar. Igaz, hogy az nem megy sem színben, sem mintában ahhoz a ruhához, de ilyen helyzetekben érdemes konfrontálódni, vagy itt engedhetünk a gyereknek?
Hát én azt gondolom, hogy ez így családi szokások kérdése, de én szerintem, ami nem létkérdés, ami nem veszélyes, ami... Tehát vizsgálja meg, ez egyébként nagyon-nagyon ismeretet igényel, hogy a szülő vizsgálja meg, hogy amikor belemegy egy ilyen helyzetben, akkor mennyire az egója vesz részt ebben. Tehát, hogy tényleg baj, hogyha azt a harisnyát húzza föl, vagy azt a ruhát húzza föl? Hát igen, télen nem jó, hogyha csak egy kis, nem tudom, kis naciba, vagy egy kis szoknyácskába megy ki, mert az veszélyes. De hogy most melyik harisnyát húzza föl, mert a színben nem passzol, ez annyira nem. Tehát meg kell ítélni azt, hogy hol vannak a korlátok, és azon belül kap mozgásteret. Tehát, hogyha mondjuk tél van, és ő mégis szoknyát akar húzni, akkor is muszáj, hogy ő nadrágot vagy vastag ruhát húz, de akkor kapjon több alternatívát, amiből ő választhat, hogy azért egy kis mozgástere legyen az akarat érvényesítésre.
Igen, ez egy nagyon jó tanács, azt gondolom. És a következő részben pedig egy kicsit, amit úgy elfelejtettünk így a dac és a hiszti mellett megemlíteni, ez a szófogadatlanság. Erről fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. a dacról, a hisztiről, a szófogadatlanságról. És akkor maradjunk ennél a szónál, hogy szófogadatlanság. Mit is jelent ez?
Hát igen, ez a szófogadatlanság a, megint a másik legnagyobb frusztrációt okozó tényező egy szülő-gyerek kapcsolatban. Ez az, amikor így szeretnénk, hogyha valamit a gyerek csinálna, tehát itt a saját akaratunk érvényesítése ütközik falakba, és nem a gyereké, mert ő ezt nem teszi meg általában, vagy nem akkor, vagy nem úgy, és nem hallgat a nemre, bár ő már használja a nemet, de csak azért is, és az ellenkezőjét is, ugye itt is a saját akaratát próbálgatja, hogy jé, hát ő tud a szülő akaratától függetlenül is cselekedni, vagy éppen nem cselekedni, de ez mögött számos más ok is állhat, hogy miért nem teszi meg, amire kérjük, most csak így vegyük figyelembe, csak nézzük saját magunkat, hogyha engem megkér a párom arra, hogy készítsek neki fehér inget ki, másnapra, de én éppen mosogatok. Most egy nagyon egyszerű példát hoztam föl. Akkor ugye így végig gondolom azt, hogy másnapra kell az ing, tehát akkor az majd ráér mosogatás után, és akkor elmondom neki, hogy pillanat, elmosogatom az edényeket, és akkor utána. És mivel ráér, és lekommunikálom neki, nincs feszültség. No, de erre képes a gyerek. Tehát ő neki nincs meg ehhez az eszközkészlete, nem tudja szavakba önteni, nem tudja lekommunikálni, nem tudja az időt érzékelni, hogy mikor, és még nem alakult ki benne az a képesség, amivel tudja az eseményeket priorizálni. Tehát ő neki az, hogy mennünk kell az óvodába, mert elkésünk, vagy jó alaposan megvizsgálni a falevelet, neki az egyforma fontosságú éppen akkor, tehát az vagy megnézni egy mesét, vagy odaérni valahova, ahol fontos, vagy éppen lekéssük a buszt, vagy egy csomó minden, ami ugye nagyon fontos dolog, az a gyerek számára nem fontosabb, mint az, hogy ő most megcsimogassa a macskát, vagy felszedjen egy kavicsot az útszéléről, mert őnek éppen az a fontos, és nem tud még priorizálni. Tehát ilyenek is lehetnek a dolgok mögött, nem feltétlenül dacál mögötte, hanem itt megint az, hogy ő neki még nagyon nehéz az, hogy kifejezze, amit mi már könnyedén meg tudunk, és konfliktusmentesen meg tudunk oldani, azt ő nem biztos, hogy meg tudja oldani. A másik, ami még nehezíti, hogy végrehajtsa ezeket a kéréseket, hogy ő a jelenben él. Ugye a gyerek az ugyanúgy minden szituációban a jelenben van, nem a múltban, nem a jövőben, és ő még nem tud úgy következményelemzést végrehajtani. Tehát ő még nem látja azt, hogyha én ezt nem csinálom meg, vagy megcsinálom pont, és nem kellene, akkor annak mi lesz a következménye. Ez még nem várható el tőle.
Van-e olyan kirúgó eset, vagy mikor kell szakemberhez fordulni, mondjuk engedetlenség, szófogadatlanság, dac vagy hisztinél. Tehát, hogy van-e olyan pont, amikor már azt a szülőnek tényleg szakember segítsége kell?
Sokféleképpen tud a szülő elvonatkoztatva is segíteni, úgyhogy úgymond saját magán segít. Itt ugye gondolok a szabadidős tevékenységekre, kikapcsolódás, hobbi, akár lehet az is. Ő maga bejelentkezik egy önismereti csoportba, vagy egy egyéni önismereti foglalkozásokra. Nagyon jó például az autogén tréning, a szülők nagyon-nagyon szeretik, főleg a gyerekek dac korszakában alkalmazni az autogén tréningnek a módszereit, mert az rengeteget segít, hogy ők ne legyenek frusztráltak, és ők jól tudják kezelni a helyzetet. Az már fél siker. Illetve akkor, hogyha ugye az elején említetted te is, hogy ez 1 és 3 éves kor között lezajlik ez a dac korszak. Én azt gondolom, hogy már egy 4 éves kor körül, vagy 4 éves kor után már a gyerek rendelkezik azokkal az eszközökkel, amikkel ki tudja fejezni az érzéseit, az akaratát kinyilvánítani, addigra már meg tudja tanulni, hogy hol vannak a korlátok. Persze a gyerek azt mindig fogja feszegetni még serdülőkorban is, de akkor már azt gondolom, ha még mindig fennáll a dac korszak, akkor az valami miatt elhúzódott, akkor érdemes segítséget kérni, mert akkor valamit nagyon változtatni kell. Illetve akkor, hogyha már túlzóan jellemzővé válik a gyereknél az agresszív viselkedés, bántja magát, bánt másokat, vagy egy olyan, amit nagyon kevés szülő mer olyankor lépni, viszont rengeteg szülő érzi azt, és ezért nem lehet megvetni egy szülőt sem, mert minden szülő érzi ezt a gyerek nevelése során, ezt is fontos kihangsúlyozni, hogy úgy érzi, hogy úristen, én nem szeretem a gyerekemet. Na, ilyenkor is érdemes elmenni egy szakemberhez, mert egyrészt van létjogosultsága ennek az érzések, viszont ami további érzéseket kivált a szülőből, az káros lehet nagyon.
Hát megint azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon frappáns dologgal fejeztük be a beszélgetést. Én nagyon hálás vagyok neked, Zsuzsa, ezért a beszélgetést, és köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm a jó témát és a meghívást is.
Kedves hallgatóink, a műsor hamarosan felkerül a hangalbumba, hallgassák az ismétléseket is. A mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. Viszont hallásra!